Szerbanttal. Utas és holdvilág.
Az Amerikai Archeológiai Intézet gyönyörű villa egy nagy kert közepén, a Gian Nicolón. Évente egyszer rendezett garden partia, melyre most Waldheim Mihályt is magával cipelte, nagy esemény a római angol száz kolónia életében. Mihály ezen az estén megint olyan lelki állapotban volt, hogy csak mint egy fátyolon át, ködön át érkeztek hozzá a dolgok. A nyári éjszaka fűszeres, magáért való boldogsága összekeveredett a tánczenével, az italokkal és a nőkkel, akikkel beszélgetett, maga sem tudta mit. Fent állt a pázsitos kis domb tetején, a Pinea alatt, és azokat a különös hangokat hallgatta, amelyek egy nagyon magas fal mögül jöttek, amely fal Mihály számára minél beljebb haladtak az éjszakába, annál magasabb lett. Most tisztán hallotta, hogy a falon túl énekelnek, többen, valószínűleg férfiak, valami jajgató és semmire sem hasonlító dalt, amelyben bizonyos tagolt, de érthetetlen szavak ritmikusan visszatérnek. Mélységes és megrendítő fájdalom volt ebben a dalban, de egyúttal valami nem emberi, valami emberen innen is, valami az állatok elnyúlt, éjszakai jajgatására emlékeztető fájdalom, ami még a Pineák korából maradhatott fenn. Nem is férfiak lesznek ezek, hanem asszonyok. Vagy még inkább valami Nakhonxi párra, az őrült gulácsi festette csodaország lakóira emlékeztető társaság erős, bódítóan lila színű ruhákban. Isteneket sirathattak így. Attiszt, Adoniszt, Tamást. Tamást, aki megsirattatlanul halt meg az idők kezdetén, és most felravatalozva fekszik oda át a falon túl.
Nem tudja, kik ezek az urak, vagy hölgyek, akik oda át énekelnek.
Dehogy nem. Egy cirkolos van a szomszédban. Annak a szerzetes és orosmágnak minden második órában. Kísérteties. Ugye? Ugye?
Az.
Egy üzenetet. Egy régi ismerőse nevében.
Ulpius Éva.
Igen. Ulpius Éva üzen, hogy ne keressen. Úgy csak. Már kés. Akkor kellett volna, azt mondja, a londoni házban, amikor ő ott rejtőzött a függöny mögött. De maga akkor Tamás nevét kiáltotta. Azt mondja. És most már kés.
Hogy beszélhetnék Évával?
Hogy beszélhetnék Évával?
A Szent Péter székes egyház kupolája fehéren és nagyon hidegen ott úszott a város fölött, mint maga a legyőzhetetlen örökké valóság.
Imádom ezt a helyet! Figyelj csak meg az olasz kocsmákat! Itt még a bűzben is van valami megrendítő, valami romantikus. Csak a sötétséget nem szeretem, de ezt már tudják rólam. Már hozzák is a gyertyát. Majd nézd meg ezt a lányt. Csuda jó nő, mi? Vannina. Figyeled a szeme, hogy jár? Ki tud ilyet Pesten? Azt mondja, eddig még minden vőlegényét becsukták, és biztos, hogy engem is be fognak csukni. Van esze, mi?
Nézd!
Finom a keze?
Csak kár, hogy olyan piszkos.
Hagyd békén ezt a nőt, és mondd meg, miért jöttél utánam, és mit akarsz tőlem. Nincs időm, és kedvem sincs, hogy a komédiáidhoz asszisztáljuk.
Miért? Talán nem tetszik neked ez a nő? Vagy a kocsma? Gondoltam, mulathatnánk egyet, hisz olyan régen nem voltunk együtt.
Na jó, ebből elég.
Mihály, az Istenért. Ne menj még. Azért jöttem Rómába, hogy beszéljek veled.
Honnan tudtad, hogy itt vagyok?
Én mindig mindent tudok rólad, Mihályom. Csak mostanáig nem volt érdemes tudni rólad semmit. Most kezdesz érdekes lenni.
Ennek örülök. És mit akarsz?
Tárgyalnom kell veled. Történetesen megismerkedtem egy Pataki Zoltán nevű úrral, akiről kiderült, hogy a feleséged férje. Felesége férje. De ez semmi. Az is kiderült, hogy ez a Pataki még most is halálosan imádja ő nagyságát. És abban reménykedik, hogy most, hogy dobtad a hölgyet, talán mégis megjön az esze és visszamegy hozzá. Feleséged ő nagyság ugyanis nem, hogy nem akar elválni tőled, hanem titokban még mindig abban bízik, hogy ti egykor boldog és békés hitvesek lesztek. Talán még gyermekkel is megáldja Frigyeteket az ég. Nagyon sokat gondol rád. Bosszantóan sokat. És sokszor olyankor is, amikor igazán nem kellene. De azért ne sajnáld, egészen jól megvan, csak nem akarok vegykálni. De egészen jól megvan nélküled is.
Mit akarsz?
Én? Semmit a világon. Pataki úr azt gondolja, hogy ha te egy definitív lépést tennél, akkor a feleséged is belátna, hogy tőled már nem várhat semmit. És hogy ez az ügy le van zárva.
Mit ér definitív lépésről beszélsz?
Például, ha beadnád ellene a várókeresetet.
Hogy a fenébe adjam be? Hiszen én hagytam ott őt. És különben is, ha ő hagyott volna itt engem, akkor se tenném. Az a nő dolga.
Jaj, Mihály. Épp ez az üzlet. Légy egy kicsit értelmes. Pataki úr jelentékeny anyagi áldozatokra is hajlandó.
Marhaság. És ha a bíróság felszólítja Erzsit, hogy állítsa helyre a házastársi életközösséget, még visszajön hozzám. És akkor mit csinálok?
Ugye, Mihály, arra ne legyen gondod. Te beadod a vállókeresetet, a többit mi elintézzük.
De milyen címe?
Házasságtörés.
Meg vagy őrülve.
Ezt bízd csak rám. Olyan gyönyörű házasságtörést fogok rábizonyítani, mint a patyola. Nekem ebben a nagy praxisom van.
Na, ég áldjon szepet neki, János. Kezet ezúttal nem adok, amit mondtál, gyalázatos disznóság.
Remélem, nem látlak egy hamar.
Mihály ekkor már rég a Gianni-tól lakott. Egy nagyon ócska kis szobában, amelyet Waldheim fedezett fel neki, egy nagyon ócska öreg asszonynál, aki viszont legalább többnyire ebédet is főzött neki. Mihály szerette volna a szobáját, ha a tisztálkodási és egészségügyi mellékkörülmények nem töltötték volna el újra és újra a lecsúszottság gyötrő érzésével. Waldheim kinevette, és görögországi és albániai tapasztalatairól tartott hosszú és nem egészen étvágykeltő előadásokat. Így köszöntött rá a szegénység. Most igazán meg kellett fontolnia minden centézimót. Lemondott a fekete kávéról, olyan rossz cigarettákat szívott, hogy nem is lehetett sokat szívni belőlük, torka így is állandó irritációban volt, és mind gyakrabban gondolt rá, hogy rövidesen ez a pénz is el fog fogyni. És mégis, ez az évát keresve eltöltött idő sokkal létező, realitásában sokkal igazabb volt, mint az éva nélküli hónapok és évek. Akár jó volt, akár rossz, akármilyen szörnyű szorongással és veszendőség érzettel járt együtt. Tudta, ez az élet. És Éva nélkül nincs más realitás, csak Évára gondolni és várakozni.
Gyújtasz? Köszönöm. Nem tudom, miről van szó, kedves Mihály, de meg vagyok győződve, hogy aggályoskodásod marhaság. Még mindig tisztes őszatyád, Jámbor fia vagy, még mindig nyárs polgár vagy. Ha valahonnan pénzt akarnak neked adni, azt el kell fogadnod, ebben minden vallástörténeti tekintély egyetért. De te még mindig nem tanultad meg, hogy a pénz az egyszerűen nem számít. Nem számít ott, ahol lényeges dolgok számítanak. Pénz mindig kell, hogy legyen. És ha az ember nem törődik vele, akkor van is mindig. Hogy mennyi és meddig és honnan,
hogy mennyi és meddig és honnan, hogy mennyi és meddig és honnan, hogy mennyi és meddig és honnan, 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 honnan. Az egészen lényegtelen. Pénzért semmit sem kaphatsz, ami fontos, és amit pénzért kaphatsz, az esetleg életszükséglet, de nem fontos. Egy krajcáradba sem kerül, ha tetszel egy nőnek, és neked adja magát, tetszel egy nőnek. Pénzbe csak az kerül, hogy közben enni és innia kell, és fel kell öltözni ahhoz, hogy levetkőzhessék. De a nyers polgárok már oly régóta abból élnek, hogy ellátják egymást lényegtelen és pénzbe kerülő dolgokkal. Hogy már el is felejtették azokat a dolgokat, amik nem kerülnek pénzbe, és azt tartják lényegesnek, ami sokba kerül. A pénzt nem szabad tudomásul venni. El kell fogadni, mint a levegőt, amit az ember beszív. És nem kérdő, hogy honnan jött, ha nincs szaga.
Hoppa.
Na, hagyjad, nem számít.
János, kérlek, én csak egy pohár borra jöttem be. Erre jártam, és az volt az érzésem, hogy itt leszel.
Édes Mihályom, ne is beszélj. Az ügyet elintézetnek tekinthetjük. És nagyon örülök, hogy így lett. A magam és minden érdekelt fél nevében. Te, ez a kis boszorkány, ez a Vannina nagyszerűen tud tenyérből jósolni. Megmondta, ki vagyok, mi vagyok. Nem túl hízelgő, de nagyon találó portrét festett rólam. Az első nő, aki nem ugrik be annak, hogy szélhámos vagyok. De így is rossz véget jósol nekem. Hosszú, nyugtalan öregséget. Na, jósoltas te is magadnak. Kíváncsi vagyok, mit mond rólad.
Tessék, nem bánom.
Ó, signore, szerencsés ember. Váratna helyen pénzt talál.
Na, mit szólsz, nem beszéltünk össze.
Külföldön hölgy sokat gondol signoréra. Kopaszodó férfi sokat gondol signoréra, de nem egészen jó. Ez a vonal. Sok háborút jelent. Signore, nyugodtan, mert a nőkhöz nem lesznek gyermekei.
Ha, hogy érti?
Nem úgy, hogy nem tud gyereket csinálni, de mégsem lesznek. Nincs a pagona, nyáron elég osztrigát. Nem sokára keresztelőn fog részt venni. Idősebb ember érkezik hegyeken túlról. Halottak látogatják gyakran. Nem sokára nagyon rossz hír fog kapni, óvakodik a nőktől.
Minden baj a nők miatt van.
Signore, nagyon jó élete, nem való erre a világra. Ó, Dio mio, szegény signore.
Bravo! Bravo! Bravo!
Máskor is jöjjön el ide, signore. Máskor is, és gyakran, itt jól fogja érezni magát. Ugye eljön máskor is, eljön?
Igen, hogy ne, ha ilyen szépen kér.
Tudja mit? Az unoka nővéremnek nem sokára kisbabája lesz. Mindig vágyódott, hogy a kisgyereknek külföldi keresztapja legyen az előkelő dolog. Nem akar a kis bambino keresztapja lenni?
De igen, nagyon szívesen.
Ígérjen meg.
Megígérem.
De komoly, de komoly,
de komoly.
Szóval, Mihály, Pataki úrnak az a kívánsága, hogy írj neki saját kezűleg ebben az ügyben. Leszögezve, hogy felhatalmazott, hogy a nevedben vállópert indítasson a feleséged ellen, és hogy tudomásul veszed, hogy ő 20 000 dollárt fog fizetni neked két részletben. Tudnélik, Pataki valahogy nem bízik bennem 100%-osan, és közvetlenül veled akar érintkezésbe lépni. Addig is odadok most neked 5 000 lirát, mint előleget. Tessék. Itt megkérlek azt is, hogy átvetted tőlem a küldött pénzt. De nem kell összegszerűen megjelölnöd. Ne legyen mégse olyan, mint egy nyugta vagy üzleti levél, érted? Az nem lenne elegáns. Hát akkor, Isten veled, én holnap utazom. A mai estét még Vanninával töltöm. Mondhatom, remek nő. Keresd fel gyakran, ha nem vagyok itt. Keresd fel.
Keresd fel.
Keresd fel. Keresd fel.
Keresd fel.
Keresd fel.
Egyre melegebb lett. Mihály messzelenül feküdt az ágyán, de nem tudott elaludni. Felkelt és elindult a Gian Nicolón, a Tevere partján, a Trastevere sikátorai közt. Késő éjszaka volt, de az az olasz nyári éjszaka, amikor azért mindenfelé ébren van valaki, és zavartalanul kalapál vagy énekel, és az ember időnként teljesen megokolatlan kisgyerekekbe botlik, akik éjszaka 3-tól 4-ig golyóznak az utcán. Vagy egy borbély hirtelen kinyitja a boltját, és 3:30-kor megborotvál néhány jókedvű vőlegényt. A teverén vontató hajók úsztak lassan és klasszikusan Osztia felé. Nem is hajók voltak, hanem képek a gimnazista latin könyvből, és azt a szót ábrázolták, Navis, Navis. A hajón egy férfi gitározott, egy nő harisnyát mosott, és egy kiskutya ugatott. És a hajó után úszott a másik, a kísértett hajó, a Tevere szigete, amelyet már a régiek hajóformára építettek ki, mert nem bíztak állandóságában, és amely időnként bizonyára éjszakai kirándulásokra indul a tenger felé, hátán a kórházzal és a haldoklókkal. Azután iszonyú dübörgéssel egy roppant teherautó érkezett. Ez a hajnal, gondolta Mihály. Az autóból sötét szürkébe öltözött alakok ugrottak ki félelmes gyorsasággal, és berohantak egy bolthajtásba. Majd kinyílt egy kocsmajtó, és 2 munkás lépett hozzá, és megkérték, hogy rendelje nekik vörös bort, és mesélje el élettörténetét. Mihály megrendelte a vörösbort, segített is elfogyasztani, sőt még sajtot is rendelt hozzá, de élettörténetét nyelvi nehézségek miatt nem mondta el. Pedig nagyon nagy barátságot érzett ezek iránt az emberek iránt, akik bizonyára megérezték elhagyatottságát, és szívükbe zárták. És olyan jókat mondtak, kár, hogy nem értette, mit. De azután minden átmenet nélkül félni kezdett tőlük. Fizetett és elszaladt. A leselkedő kis sikátorokban lelke megint megtelt az erőszakos halálképeivel. A Trastevere negyed mélyén járt, és egyszer csak ott állt a ház előtt, ahol Van Nina lakott. A ház sötét volt, kis olasz ház lapos tetővel, téglával kirakott íves ablaknyílásokkal. Kik lakhatnak benne? Micsoda tettek alhatnak egy ilyen ház sötétjében? Vajon mi várna rá, ha bemenne? Van Nina bizonyára nem ok nélkül hívogatta annyira a múltkor. Azt is tudhatta, hogy sok pénze van. Minden vőlegényét becsukták. Igen. Van Nina megtenné. Ha biztosan tudná, most be is menne. Sokáig állt a ház előtt. Olmos fáradtságot érzett. Azt a nosztalgiát, amely állomásról állomásra kísérte Olaszország útjait. De fáradtsága azt mondta, hogy most már közel van az utolsó állomás.
Szerbantal, utas és holdvilág. A 10. rész hangzott el. Szereplők. Elbeszélő, Gáti László. Nő, Grillusz Dorka. Mihály, Bodó Viktor. Szepetneki, Csányi Sándor. Waldheim, Mucsi Zoltán. Van Nina, Hámori Gabriella. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. A rendező munkatársa Sosa. Zenét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.